Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét hallgassa meg a gyülekezet, melyet egyházunk az ige hirdetés alapjául jelölt ki. Megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a 12. fejezet 31. versétől a 13. fejezet végéig a következőképpen hangzik Isten igéje. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra, ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy tengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom egész vagyonomat, és testemet tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni, mert töredékes az ismeretünk és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem. Akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Amen. Kedves testvérek, nem is olyan könnyű megszólítani a gyülekezetet azzal, hogy szeretett testvéreim, mert az azt jelenti, hogy akkor én ezt a felolvasott ígét az elejétől a végéig úgy élem, ahogy le van írva. Végig énekeltétek a szeretet himnuszának a parafrázisát, ez volt a fő ének, ami ki volt téve, amit elénekeltünk. Bocsánat, nem énekeltem. És mindjárt eljutunk az első mondathoz. Tudnék, akár milyen szép nyelven beszélek, nem adja vissza olyan erőteljesen ez a fordítás azt, hogy itt miről van szó. Tessenek elképzelni, aki mezőgazdasággal foglalkozik, tudja, hogy mi a tárcsa. Az egy nagy kerek, nem teljesen egyenes lap, hanem ki van mélyítve, közepén van egy luk, hogy a tengelyre rá tudják erősíteni, tehát, és ebből van sok oda téve, és ez töri a földet. Amikor én gyerek voltam, egy olyan településen éltünk, ahol mindenre egy majorságba ezzel csődítették a népet, de egy idő után eltört. Hát olyan volt, mint a repett fazék, na olyan, mint a hangom most, hogy nem tudok énekelni se. Remélem, végig tudom mondani az ige hirdetést, testvérek. Valami döbbenetes az, amit Isten elénk állít. Nem tudom, mennyire emlékezünk arra a történetre az igében, a Belsakkár vagy Belsakkár királynak a lakomájára. óriási dőzsölés, megistenülése ennek a másod királynak, aki bátor, elég bátor ahhoz babiloni király, hogy a Jeruzsálemből, a templomból elrabolt templomi kincseket, kelyheket, poharakat, amik a szent áldozáshoz szükségesek voltak, elvitte, és azokból is ittak, mulattak, dőzsöltek, lerészegettek. És akkor megjelent egy írás a falon, röviden a menemenetekel ufár szín, így szokták fordítani, megmérettél, de könnyűnek találtattál. Testvérek, a szeretet himnusza az, ami megméretünk, és minden nap könnyűnek találtatunk. És sajnos nagyon nehéz ezt megérteni. Ez a szakasz, a szeretet himnusza feltárja az ember előtt a kegyelemre szorultságát, a bűnbocsánatra szorultságát, az Isten előtti megállásában, ha egyáltalán megáll Isten előtt. Valami olyan dologgal találkozunk ebben a himnuszban, a két fejezet között, a 12. 14. fejezet között van a szeretet himnusza az első korintusi levélben. Mind a kettőről olyan ajándékokról van szó, amit hogyha nem jól kezelnek az emberek, akkor gőgössé válnak. Ilyen ajándék például az, hogy valaki tud különleges nyelveken szólni, vagy nem. És tudom azt, hogy amikor találkozom karizmatikus barátaimmal, még ha el is fogadják, hogy én hívő ember vagyok, egy kicsit sajnálkozva néznek rám, na de hát ez nem tud nyelveken szólni. Mert most nem egy idegen és használt nyelvről van szó, nem egy halott nyelvről, hanem valami olyan, nem is a pünkösdi beszédhez hasonló, hanem amit túlnyomó részt senki nem ért meg, amivel kapcsolatban Pál apostol egy kemény megjegyzést tesz, hogy a mennyei csodát átélni szinte képtelennek vagyunk, úgy, hogy befogadjuk az életünkbe, de ami bejön hozzánk Isten irgalmából, szeretetéből, békéjéből, ami reménység a szívünkben, ezt is mondhatnám, ami boldoggá tesz az Istennel való közösségben, ez tulajdonképpen kifejezésre juttat egy boldogságot, hát sokszor megfogalmazom magamban imádság előtt Istennek, Uram, nem tudom neked elmondani azt, amit érzek. Csak az, hogy köszönöm, az, hogy boldog vagyok, az, hogy jó veled lenni. Na de lehetséges, hogy azok az ajándékok, amiket Isten megad, hogy megismerjük őt, csúnya szóval hőzöngéssé válnak. Dicsekvés alapjává válnak. Bármilyen ajándék, ami isteni ajándék is. De két dolgot kell itt látni. A kegyelmi ajándékok, amikre szükség van a gyülekezetben, hogy legyen egy egyházi közösségben olyan, aki evangélista. Tehát aki úgy tudja az evangéliumot hirdetni, hogy akik már elaludtak, vagy nem értik Istennek az igéjét, de valamikor egyházhoz tartoztak, azok egyszer csak feléledjenek és örüljenek. Hogy Isten szent lelke által azt értik, amit Isten az ember szívére helyez. Vagy legyenek tanítók, a kettő nem ugyanaz. A tanítás az egy szintén különleges kegyelmi ajándék. Amikor valaki úgy tudja tanítani a történeteket, a bibliai történeteket, hogy a történeteket is megtanulja a hallgató, meg még a hitében is erősödik. Vagy a pásztori szolgálat, ami általában a személyes beszélgetés, hogy valaki megkeres egy hívő embert, akinek adatott ez az ajándék, és a beszélgetés során egyszer csak azt érzi, hogy Isten megvigasztalta. Tehát ezek fontos dolgok, hogy legyenek az egyház életében. De ha már megnézzük az Amerikában megjelent könyveket, jó könyveket is, akkor oda van írva, hogy nem tudom én, ezt az embert ennyi millió ember hallgatta, azt meg annyi hallgatta, és itt is ez volt a korintusiaknál, én Pálé vagyok, én Apollósé, Kéfásé, valami kiemeli, felemelnek egy-egy embert, mert mindenki nem lehet első, De akit én tartok a legjobbnak, és ahhoz a csapathoz tartozik, az aztán a legjobb, a többi meg elmehet a sóhivatalba, mert hol vannak ők én hozzám képest. Tehát még a hit is a versengés alapjává válik, mint ahogy az egész életünk versengés. Tehát valamikor az édenkertjében vannak genetikai adottságaink, ezek nem kegyelmi ajándékok. Az egyik embernek van tehetsége arra, hogy irányítson, nem tudom, 500 vagy 1000 vagy 1 millió embert, a másiknak nincs erre tehetsége. De van arra tehetsége, hogy a gondolkozás módján keresztül felfedezzen dolgokat ebben a világban. Vagy vannak tényleg különös képességű emberek, akiknek nagyon olyan szíve van, hogy le tudnak hajolni az elesettekhez. Ez nem biztos, hogy hitből fakad, hanem építi az embernek azt a büszkeségét, hogy én még a szegényhez is lehajolok. Ez nem kegyelmi ajándék. De lehet az is. Valamikor a genetikai adottságok és a mennyei lelkiség az emberben, az Édenben egybe volt. Azóta külön vált. El kellene jutnunk oda hívő életünk során, hogy nincs mivel dicsekedjek. Mert még ha teljes hitem van is, hogy mondjuk azt mondom a tokai nagykopasznak, hogy omolj be a Tiszába és beleomlik, de szeretet nincs bennem, semmi vagyok, semmi hasznom. Ha akármilyen fantasztikusan tudok beszélni, akár Istenről, de hiányzik belőlem a szeretet azok iránt, akiknek beszélek, azzal én semmit nem érek. Lehet, hogy a hallgatók egyike másika igen, mert mégiscsak Isten el tudja érni a szívét, de én személy szerint azzal semmit nem érek. Rendkívül nehéz megtanulni az embernek azt, hogy rászorul Isten kegyelmére. Hogy az én helyzetem, hogy elveszett és megítélt ember vagyok, Isten haragja van rajtam. Nagyon-nagyon nehéz megérteni. A szeretet himnusza az az ige, amelyen Isten megméri, hogy ki vagyok én. Meg persze téged is megmér. Hogy mennyire vagy képes szeretni. Nagy ajándék az, hogy a reformáció 500 éves évfordulójára megjelent Walter Kaspertől egy könyv Luther életéről, rendkívül becsületes, rendkívül tisztességes írás, megmagyarázza a reformáció szükségességét. Megmagyarázza nagyon világosan a pápasággal kapcsolatban, hát milyen pápaság az, ahol három ellenpápa dolgozik egymással szemben. Tehát az, hogy teljes romlottsága volt a középkori egyháznak. Tanítják, hogy a reformáció az újkor kezdete, aminek következtében szűk 20 év múlva megszületett a Tridentinum, a Tridenti zsinat, amivel ugyan Luthert kiközösítik a katolikus egyházból, és nem fogadják el, hogy az egyháznak meg kell újulni, valami pozitívumot mégis jelentett számukra. Kicsit összekapta magát a nyugati kereszténység. És hát ilyen alapon fordul elő, hogy alkalmasint meghívnak protestáns lelkészeket egy-egy katolikus közösségbe előadást tartani. És én elmondtam valahol az én gondolataimat, amit úgy gondoltam, hogy el kell mondani, és egy teológiai tanár fölállt a végén, és megköszönte, méltatta, elmondta, hogy milyen volt, és utána, mert mi a lényege, hogy cselekedeteink alapján nem nyerünk örök életet. Mert mindig vannak bűneink. Na, erre még visszatérünk. És a befejező gondolataival azt mondja, és nézzük meg, mit mond Jézus, amikor a gazdag ifjú megkérdi tőle, mit cselekedjek, hogy elnyerjem az örök életet. Mit is mond Jézus? Tartsd meg a parancsolatokat. Testvérek, ez tényleg ezt mondja Jézus. És mi is következik utána? A gazdag ifjú megszomorodva elmegy, mert közötte van Isten és közötte a gazdagsága. Nekünk sokszor az önigazságunk, de ez még hagyján, ott folytatódik ez az ige, hogy amikor a sokak által ismert fiatalember megszomorodva elmegy, megkérdezik Jézustól, akkor kicsoda nyer örök életet, ki fog üdvözülni, ki jut az Isten országába. És azt mondja Jézus, embereknél ez lehetetlen. De Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Vagyis, hogy saját erejéből az ember nem jut el. És ezért van a mi korunkban olyan borzasztó, könnyelmű gondolkozás a keresztényekben is. A hit kérdésében itt élek valahogy, mert én igazságos ember vagyok, aztán a végén jön az örök élet, mert én jó ember voltam, vagy vagyok. Na de nem így van. A szeretet himnusza feltárja előttünk, hogy Isten helyes ismerete nélkül mi tévejgünk, és az önmagunk megismerése nélkül is tévejgünk. Az Isten megismerése pedig ott csúcsosodik ki számunkra, hogy az ő felfoghatatlan nagyságát, szentségét látjuk. Látjuk azt, ami megrázó, hogy olyan az Isten, amiről itt a szeretett himnuszának a 4. versétől a 8. vers első feléig olvassuk. De persze szeretjük megismerni azt az Istent, aki a szeretet. Ebbe be is akarunk burkolózni, mert szükségünk van a szeretetre. Mert se a gyerekünk, se a feleségünk, se az apánk, se az anyánk, se a szomszédunk, se a munkatársunk nem ad olyan szeretetet, hogy az betöltsön és megelégítsen. Ez tényleg így van. Nyilván én nem mondtam a férjünk, tehát én, mint férj, nem adom meg azt, amire szüksége van a feleségemnek, a gyerekeimnek, vagy lett volna apámnak, anyámnak. De mi az, hogy az Isten szeretet? Az, hogy türelmes. Tudod, miért vagy itt a templomba? Mert Isten szeret téged. Mert át akarja formálni a gondolataidat. Mert meg akar gazdagítani a szeretetével. Amikor az önismeretről beszélek, akkor viszont érezned kell, hogy tele van a szíved akadállyal, ami miatt nem jön el hozzád a mennyei szeretet. Nem tud betölteni. Vagy jóságos. Őszintén szólva, talán gyerekkori emlékem van egy-két jóságos emberről. De lehet, hogyha azt is megpiszkáltam volna, és tényleg ismerem őket, akkor az a kép is semmivé foszlik. Isten nem irigyel semmit senkitől, mert övé minden. Nem áll az ember elé dicsekedni, hogy mekkora hatalma van. Nem gőgös. Nem keresi a saját javát. És az emberrel szemben megrázóan kegyelmes. Nem rója fel a rosszat. Megérteti velünk, hogy szükségünk van az ő fiára. Felismerteti velünk, hogy miért kellett Jézusnak eljönni. Hiszen pont arról van szó, hogy én elveszett és megítélt ember vagyok. Isten haragja van rajtam, és egyedül megyek a kárhozatra. Isten ítélete alatt vagyok, és egyedül megyek a kárhozatra. És testvérek, valószínű, hogy hibázunk azzal, hogy túl sokat nem beszélünk Isten ítéletéről és a kárhozatról. Pedig az valóságos. Az vár rám. az vár rám. S ha ezt elfogadom, akkor összeomlok Isten színe előtt. Leborulok azelőtt a Jézus előtt, aki meghalt értem a kereszten. Aki magára vette az én bűneim büntetését, hogy ne én bűnhödjek, hogy ne menjek pokorra. Testvérek, és még nem boncoltam egészen rátok nézve a szeretet himnuszát, de ma el kellene érni azt, hogy legalább a lelkünkkel sírunk önmagunk miatt. Mert annyira nem ismerjük önmagunkat sem, hogy milyen lélek lakik a szívünkben, hogy mi a baj nálunk, hogy mennyire fontos, hogy igazak legyünk a saját szemünkben. De Isten ezzel az ő szeretetével úgy fordul hozzám, hogy minden bűnömet elfedezi, mert a szeretet minden bűnt elfedez. Mindent hisz, mindent remél, ha én ezt Istentől hozom magam felé. Akkor ez azt jelenti, hogy Istennek kell, hogy legyen reménysége. Hát testvérek, ha nem lenne az a reménység, hogy lesz néhány ember, aki Jézust befogadja az életébe, akkor nem küldte volna el. És miután Jézus eljött, és akik felismerték, hogy miért jött Jézus, azoknál az isteni szeretet minden bűnt elfedez, eltöröl, nincs. A kegyelemből, a bűnbocsánatból élő ember nem kényszerül arra, hogy igazolja magát a másik előtt. És ezért fontos a zsidókhoz írott levél felhívása, nézzünk fel Jézusra. Benne ő Isten igazsága, benne látjuk meg, hogy mi a valóság a saját életünkben, és milyen esélyeink vannak. És azért csak nézzük meg, hogy hogy is van a mi szeretetünk, mert végül is nekünk mondja Isten, hogy a szeretet türelmes. Testvérek, ahogyan nem tudom, hogy tudjátok, mi az életgyónás, amikor valaki egyszer az élete legkezdetétől, amikor vissza tud emlékezni, végig gondolja, hogy mi minden történt. Végig szoktam gondolni, nem is egyszer, ennek az igének a kapcsán is. És nem egy esemény jutott eszemben, hanem egy esemény sorozat, hogy türelmetlenségemben hányszor üvöltöztem a gyerekeimmel. Lehet, hogy veletek ez nem fordul elő, de rám ez igaz. Hogy nem tudtam elviselni, amit a feleségem mond, mert nekem volt igazam. Hogy ott volt bennem az irigység, meg a versengés. Pedig ez ellen is én imádságban harcolok, hogy ne így legyen. De akkor ki vagyok én? Elveszett és megítélt ember. Isten ítélete alatt élek, Isten haragja van rajtam, és halál és kárhozat vár rám, meg rád. De akkor mi a reménységem? Az, hogy Isten megbocsát. Hogy feloldoz. Hogy azt mondja, menj el békével. Néha csak ennyit, néha meg azt, menj el békével, és többé ne vétkezzél. És ott van a szívemben a vágy, hogy ez legyen, de a szeretet himnusz Isten mérlege, amire ráhelyezi az életemet minden nap. minden egyes részt nem gondolok végig most előttetek, magamban megtettem, hanem hogy van akkor azzal az emberrel, aki megtért és újjászületett. Mert reménység szerint mindnyájan, vagy legtöbben el tudjuk mondani, én megtértem és újjászülettem. És egy óriási feloldás van ebben az igében, és egy óriási felelősség. Mert az, hogy én megtértem, és újjászülettem, keresgettem a neten, hogy mit kapnék valami olyat, ami a szeretet himnuszához engem segít, hogy még jobban megértsem. Semmi más, ami nekem segített volna, nem találtam, csak egy képet. A képen egy nagy tenyér. És ebben a tenyérben egy csomó ember, öreg, fiatal, gyerek, mindenféle. És akkor ennek a résznek, testvérek, hogy de akkor miért tér vissza újra és újra nyomorúságos életünkbe az önigazság, a versengés? Miért? Miért nem tudok szeretni? Miért csak várom? Miért akarom kimarkolni a másikból a szeretetet? És miért nem érzem, hogy én annyit kaptam, hogy adakoznom kell, pazarolnom az Istentől kapott szeretetet, hogy megteljen vele a másik akkor is, ha nem hívő? És akkor leír egy különleges dolgot az apostol. Most tükör által homályosan látunk. Tudjátok, miről szól ez? Ne bízd el magad, hogy neked van igazad. Te csak úgy látod az igazságot, mint amikor egy-egy párás napon az ablaküveg elpárolódik, bepárásodik, és azon keresztül nézed a világot. Így látom én a másikat, ti is így láttok engem. Ha jobbnak, mint vagyok, nem mentek vele semmire, és én se. Ha azzal eljön valamikor a temetésem, és ha azzal fogtok megállni a koporsó mellett, hogy nem az igazságában bízott, hanem Isten bűntörlő kegyelmében, Krisztus keresztáldozatában, akkor jól végeztem a lelkészi szolgálatomat. Mert én ezt az imát sokszor szívből mondom, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért, de te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Most tükör által homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most rész szerint van bennünk az ismeret. És akkor itt érzek valami fontos üzenetet, amely kimozdíthatja a hívő embert abból, hogy azt mondja, én megtértem, én újjászülettem, nekem én már hívő vagyok, hanem oda segít bennünket alázatra Isten színe elé. És mégis történik valami csoda. Mégpedig az a növekedés, és néhány példán elmondanám, hogy mit értek ez alatt. Mindenki gondoljon arra az időszakra, amikor úgy érzi, hogy elindult a hitben, és aztán mondjuk, szembe került valakivel, és nem tudtak békességre jutni, ezért ellenirányba mozdultak el egymástól, érzelmileg mindenképpen. Valahogyan halványan megszólal egy hang, jobb lenne a békesség. De válaszol rá az ember, de nekem van igazam. Aztán elmúlik egy óra, két óra, egy nap, két nap, és nem csak mosolyszünet van, hanem némaság. Legfeljebb keres valaki valakit, akinek elmondja, tudod, milyen piszok módon bánt velem, és milyen igazságtalan. Nem tudom, magatokra ismertek-e. De ott van a növekedés, hogy elmúlik valamennyi idő, és ott térdelek a kereszt tövében, és már nem megy át a következő napra. Már nem kell 5 órának elkelni, már telni, már 4-nek se, már 3-nak se. Már vérzik a szívem, hogy miért bántottam meg a másikat, és miért duzzogok. És csak amíg Isten tenyerében vagyunk, működünk így. És Istennek erre is van egy rendkívüli, egy csodálatos üzenete. Ime az én tenyerembe véstelek, markaimba metszettelek fel, és akár 1 milliárd ember is elfér, hát ha az egész világ egyetem elfér Isten kezében, és ő tartja fenn ezt a világot, akkor hogy ne férnénk el egyre többen, akik ott az Isten tenyerén, a Krisztus sebeiből merítünk kegyelmet és szeretetet. Mert az Isten szeretete, hogy úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát kereszthalálra adta, hogy a mi életünk belegyökerezik ez a hit, a mi életünk belegyökerezik Krisztusba, akkor van örök életünk. És minden mától kezdődő szembeállásotoknál, a másikkal szembe való duzzogásotoknál kellene eszetekbe jusson, hogy Isten a szeretet himnusz mérlegére tesz benneteket. És ez a szeretet. Mert más mérlegen én kihúzhatom magamat, hogy ki vagyok én. És mindenki ott van valahol lent. Néhányat elismerek, mert az is kell, hogy valaki legyen, akire úgy nézek, jaj, de hát senkire ne nézzek úgy, mint Istenre. Ne istenítsek senkit, se magamat, se másokat, hanem lássam meg a szentet, az örökké élőt, az örökké valót. Aki igazságos, és Krisztus áldozatáért úgy állok Isten elé, hogy Jézus Krisztus az én igazságom, mert általa eltöröltettek a bűneim. Testvérek, lehet, hogy keveset mondtam nektek, hogy visszamegy, és nem tudom én, 2 évig is haragszik, vagy hány hétig haragszik. Hát személyes tapasztalatom, hogy emberek 40 éven át se tudnak megbocsátani. Nem tudom, érzitek-e, hogy odaállítjuk a szívünkbe azokat az elválasztó falakat, amelyek nem engedik, hogy Isten szeretete betöltsön. Mert addig, amíg nem bánod meg az önigazságodat, amíg nem bánod meg, hogy duzzogtál, mindegy, hogy neked volt igazad vagy nem, teljesen mindegy. Nekünk a másikkal szemben nem az igazságot kell keresni, hanem az Isten irgalmát a másikkal szemben is. Hogyha majd mindegy lesz neked, hogy mit csináltak veled mások, és te kiharcolod magadnak, hogy szeretni tudj, akkor már egészen magas iskolába jársz a szeretet útján. De különben még nem. Még biztos van sok tennivaló. Már csak kevés van hátra, testvérek, a szeretet himnuszából. A végezet. Most azért megmarad a hit, a reménység, a szeretet, ez a 3. Tehát az lenne a jó, hogyha miközben majd megyünk, még inkább megmaradna, vagyis nem hagynánk itt a hitünket a templomba. Biztos sokszor elmondom, mert valamelyik tudós, talán Semmelweis volt az, aki letette a felöltőjét, amikor bement a klinikára, és azt mondta, hogy ezzel leteszem a hitemet is. Mert utána az a felelősségem, hogy amit tudok, azt csináljam, és felöltötte a fehér ruhát. Szerintem mi hagyjuk itt a templomban az utcai öltözetünket, a romlott természetünket. És vegyük fel a fehér ruhát, és azzal menjünk ki. ismerős, nem megyek most a magyarázatába ennek a fehér ruhának. Hát a kegyelmet nyert ember új ruhába öltözködik. Legyen reménységünk, hogy akár mi történik, ha a következő sarkon, vagy a busz miatt, amelyik ott hagyott, újra összeszorul a szíved, hogy na, hát pont az orrom előtt ment el, ránézel az órádra, 3 perccel miért megy el hamarabb, mint kell, akkor jusson eszedbe, hogy te magadban elveszett ember vagy. Könyörög vissza magad Isten tenyerébe, Isten hatalmas kezébe. Tanuld meg, Luther Istenről azt mondja, hogy a mindenható Szent Isten, aki mi atyánk, ő a mi apucikánk. Drága papa, fordulj hozzá, ahogy az édesapádat szólította, de ne úgy gondolj rám, mint apádra, én is azt szeretném, ha a gyerekeim Istenre nem úgy gondolnának, mint ahogy rám kell gondolniuk, de mégis oda bújnának Istenhez, Uram, ennyit el lett tőlem. És egyszer csak csökkenne a versengés, az önmagunk nagyraértékelése, az önigazságunk meghirdetése, mások megbélyegzése. Nem könnyű feladat, de áldást hoz a saját életünkre nézve, és áldást mások életére nézve is. És megmarad a szeretete Istennek irántunk, de nem csak ennyi, hanem az, hogy aki Isten szeretet, aki a szeretetben marad, Istenben marad, és az Isten is ő benne. Ez a szívem vágya, testvérek, hogy így menjetek majd haza. De előtte még jobb, ha sírtok. Uram, mennyi embert megbántottam. Mennyiszer voltam szeretetlen, és ezen a mérlegen látom. Uram, könyörülj. Amen. Uram, könyörülj, ezt kérem tőled önmagam számára és mindnyájunk számára. Amen.